Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, hálódással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük az Úr Jézus drága szent vérét, amely értünk kifolyt. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást, az örök életünket, az igaz voltunkat, mert ezáltal járulhatunk az Atya szent színe elé, amikor ez a szívünkön van. Kérjük, Atyám, mutasd meg, hogy mi van a te szíveden, hogy azt mi meg tudjuk cselekedni. És hálát adunk neked, Uram, hogy te kívánságokat adsz a szívünkre, hogy azért mi imádkozzunk, és azt te be tud teljesíteni. Köszönjük a jelenlétedet, köszönjük a drága szent szellemet, aki ma közöttünk van, köszönjük a friss olajat, amely könnyebbé teszi a dolgainkat. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk, mert a te nevedben gyűltünk össze, és köszönjük, Atyám, a gyülekezet angyalát, aki szintén velünk van. Megkötjük a sötétség minden erejét a gyülekezet tagjai felett, a hozzátartozók felett a Jézus nevében. Megtiltjuk a munkálkodásukat, elparancsoljuk, és megtiltjuk a visszatérésüket a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, amit megszereztél nekünk, és hálát adunk azért, hogy te nekünk adtad a mindenható szent nevedet, amelyre az ellenségnek térdet kell hajtania. Köszönjük a te igdet, amit elhoztál világosságként, hogy mi ebben járhassunk. Köszönjük a mai alkalmat, hálát adunk, hogy te szólsz a pásztor száján keresztül. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az ige fontos. Ezzel köszönjük a szomszédodat.
Az ige
fontos. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Úr Jézus megérdemel egy tapsot, hogy ma hozott benneteket. És külön köszöntjük az Erzsi nénit, aki ma van közöttünk először. Bizonyára lesz egy-két furcsaság, de akik itt vannak, azok mind jól érzik magukat. Mert különben nem jönnének vissza a következő héten. A Biblia alapján haladunk, és azokból kap a hallgatóság tanítást. Most egy elég kemény sorozatban vagyunk, ami a szellemi birodalommal foglalkozik, de nem kell megijedni ettől, mert a tisztálátás az mindenkinek a javára szolgál, és mindenkit segít abban, hogy győzedelmes életet tudjon élni. A Szent Szellem morzsája következik. Elég sok dolgot világít meg az Úr a számomra, és ezt időnként, ahogy előjön, ezt mind szeretném veletek megosztani az épülés tekintetében. Azt tudjátok, hogy nagyon fontos hallani Isten szellemétől. A Szent Szellem a Szentlélek. Magyar fordításukban Szentléleknek van írva, az eredetiben pedig Szent Szellemnek, úgyhogy ugyanarról beszélünk, csak a rendes nevén szólítjuk. Tehát fontos hallani Istentől, és a Szent Szellem hangját mi képesek vagyunk meghallani. És a Szent Szellem abban segít bennünket, hogy a helyes úton haladjunk. Vagy veszélyekre hívja fel a figyelmet, vagy kerüljük el a veszélyeket. Hogyan lehet biztosan tudni, hogy a Szent Szellemtől hallottunk? Az egyik dolog, hogy ellenőrizzük, elő kell venni az igét. Mert a Szent Szellem sohasem tér el az igétől, amit szól Isten rajta keresztül, az mindig megegyezik a Bibliával. Ha nem egyezik meg, akkor baj van. A Róma 8.14 azt írja, hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Tehát mi Isten fiai vagyunk, és nekünk a Szent Szellemre kell hallgatnunk. Nem szabad eltérni, ahogy hallottátok az evangelizáción, egy hajszállal se jobbra, se balra, mert kisodródás lehet a következménye. Ahogy tanulmányozom a győzedelmes gyülekezet könyvet, van egy történet. Jézus személyesen tanította Hégent. és olyan dolgot mondott a számára, ami ismeretlen volt. És visszakérdezett, hogy Uram, én ezt csak akkor fogadom el, hogyha 2 vagy 3 igével alárámasztod. És a 2 Korintus 13.1-ben az van írva, hogy 2 vagy 3 tanúbizonyság által erősítessék meg minden. Tehát legalább 2-3 igét kell találni egy dologhoz, és akkor azt mondhatjuk, ez Istentől van. Az 1 Timóteus 5.19-ben is van egy hasonló ige, meg még van más helyütt is, tehát Ószövetségben is megtaláljuk ezt. Hogy nem lehet valakit elítélni egy váddal, ahhoz kell 2 vagy 3 tanú, aki egyéntetően azt állítja, hogy ez az ember ezt a dolgot elkövette. Tehát nekünk is, ha biztonságban akarunk lenni, és a isteni úton, a keskeny ösvényen akarunk haladni, akkor mindent le kell ellenőrizni az ige alapján. És van még egy ige, a 2 Korintus 11.14, ami azt írja, hogy a sátán is át tudja magát változtatni a világosság angyalává, és be tud csapni. És mondok ehhez egy konkrét történetet. Másfél évtizeddel ezelőtt találkoztam egy fiatal emberrel, aki betekintést kapott a szellemi világba. És jött hozzá Jézus, és beszélt neki. De olyanokat mondott, ami nem egyezett meg a Bibliával. És amikor visszakérdezett, aki Jézusnak adta ki magát, hátat fordított, és visszafelé ment, és a háta fekete volt. Ez az ige illik ide, hogy a sátán is át tudja magát változtatni a világosság angyalává. Ahogy Sanders pásztor tanította annak idején nekünk, hogy sok hang van kint a világban. Ezért meg kell válogatni, hogy melyik hang az, amelyik Istentől van. És igét kell hozzákeresni. Ezt tette Hégen is, pedig az Úr Jézus vele szemben állt. Úgyhogy ezt szerettem volna még itt elmondani. Sok érdekes dolog jön elő, ami hasznunkra van. Ja, még egy dolog. Az Úr a szemem elé hozta a következő részletet. A 2 Timóteus második fejezetében a 4. vers azt írja, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcosává avatta. Ezt az igét én nagyon régen megkaptam, de igazából most bontakozik ki még nagyobb mélységben ennek az értelme. A következő bekezdést szeretném megosztani veletek. Pál egyszerűen azt mondja, maradj elkötelezett Isten életeden levő elhívása iránt, tekintet nélkül arra, hogy ez mibe kerül neked. Pál azt mondja, a hívőknek meg kell fizetniük az árat, hogy Jézus Krisztus jó katonái legyenek, ez fegyelmet és odaszentelést követel. Pál egy illusztrációval emlékezteti és bátorítja Timóteust, hogy tartsa távol magát a világi gondoktól és minden akadálytól, amely eltéríthetné Isten eredményes szolgálatától. És azt hiszem, ez mindenjunknak szól, mert mindenjunknak van valamilyen tekintetben, valamilyen formában elhívása. Ez bátorítás és buzdítás akart lenni, gondolom, azért helyezte az Úr a szívemre. Folytatjuk a Krisztusi győzelemben tanítás sorozatunkat. A 3. rész következik, és a mai tanítás címe a birtoklás. Elkezdtük a különbségtétellel, hogy különbség van az elnyomás, a megszállás és a birtoklás között. Ezek a fokozatok, ahogy haladunk előre, ezek mind erősebbek. De legelőször bátorító igét adott az Úr, hogy Jézus Krisztusban hatalmat kaptunk a sötétség minden ereje felett. Tehát nekünk nyerekbe kell lennünk, és nem félelemben. Az első pontunk a teljes birtoklás. Az elnyomás és a megszállás nem azonos a démoni birtoklással. A birtokolni szó azt jelenti, hogy valamit tulajdonul bírunk. A házunkról is ugye van tulajdoni lap. És arra ráírják, hogy az a mi tulajdonunk, és milyen részben. A szellem, lélek és test átadása jelenti a teljes birtoklást. Tehát, hogyha egy ember átadja a sötétség erőinek a szellemét, lelkét és testét, akkor következik be a teljes birtoklás. Egy újjászületett hívőre nem mondhatjuk azt, hogy gonosz szellem birtokolja, mert az új teremtés szellemében nem lehet démon. Mert ott az Úr Jézus lakik. És a magyar közmondás nagyon világosan és egyértelműen mondja, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. És a Jézus és az ördög között melyik az erősebb? Számomra egyértelmű, hogy az Úr Jézus, mert ő legyőzte, amikor lement a pokolba. Bárki lehet elnyomott és megszállott. De a teljes birtoklás csak a Krisztus nélkülieknél lehetséges. Tehát óvatosan kell megfogalmazni a mondatainkat, a szavainkat. Nem mindegy, hogy mit mondunk. Hogy megszállott, vagy teljes birtoklás alatt van. Mert az újjászületett hívő az lehet elnyomás alatt, az elméje lehet megszállás alatt, de nem lehet teljes birtoklás alatt. Mert a szelleme már Istenhez tartozik. Tehát hatalmas különbség van az elnyomás, ami jelenti a megnyilást és a befolyásolást, aztán a megszállás és a birtoklás között. A teljes birtoklás azt jelenti, hogy valaki a teljes lényét aláveti az ördögnek, és a gonosz szellemek tulajdonába kerül így az egész lénye annak az embernek. A birtoklás a görögben azt jelenti, hogy egy démon hatása, kínzása vagy ereje alatt lenni. A démonizált szó tágabb értelemben azt jelenti, hogy az ördög bármilyen tevékenységet fejt ki az emberre nézve. Az ördög bármely részét birtokba veheti annak, aki folyamatosan engedi, és egyre több lehetőséget ad az ellenségnek. Tehát egyszerűen csak úgy nem sétálhat be a te portádra se egy rossz képű ember. Mert bezárod az ajtót, vagy lehet, hogy zárva tartod folyamatosan az ajtót, vagy a kaput. A te beleegyezésed és a kapunyításod kell ahhoz, hogy ő bejöjjön hozzád. Ugyanez a helyzet a szellemi világban is. Az ördög csak úgy nem sétálhat be egy ember életébe, valahol az illetőnek meg kell nyitni az ajtót ahhoz, hogy az ellenség megkapja a lehetőséget. A birtoklásnak is lehetnek különböző fokozatai. Az ördög irányíthat valakit jobban, vagy kevésbé. A részleges birtoklás azt jelenti, hogy csak a lelkét birtokolja az illetőnek. A részleges birtoklásnak is lehetnek fokozatai, azaz jobban vagy kevésbé tud ura lenni önmagának az illető. Jézus a földi szolgálatában találkozott a démoni birtoklással. Tehát szolgált olyan emberek felé, akik a démoni birtoklás alatt voltak. Lapozzuk fel a Bibliánkat a Márk evangéliumban, az 5. fejezetnél, és az 1-től 20-ig terjedő szakaszt olvassuk el. A gadarai őrültről van itt szó. És ebből rögtön meg fogjuk látni, hogy Jézusnak hatalma van a sötétség minden ereje felett.
És menjenek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan szellem volt, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodék és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta: mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja valanéki: eredj ki, tisztátalan szellem, ez emberből. És kérdezi tőle: mi a neved? És felele, mondván: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel valat. És az ördögök kérték őt mindnyája, mondván: küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedi nékik, a tisztátalan szellemek pedig kijövén, bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Ezek pedig mintegy 2000 voltak, és belefúltak a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vittek a városba és a falvakba, és kimentek, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz, és látták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélik nekik, hogy mi történt az ördöngössel és a disznókkal. És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngös kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondanéki: eredj haza a tiéidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Elisméne, és kezdé hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele a Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának.
Amen. Ebből a beszámolóból nagyon sokat tanulhatunk. Egyrészt, ez az őrült nem volt újjászületve, mert a váltságdíj még akkor nem volt kifizetve. Jézus nem volt a kereszten. A második dolog pedig, különbséget kell tenni a között az ember között, aki szabaddá akar válni, azaz küzd a szabadságáért, és különbséget kell tenni a között, aki újra akarattal megnyílik a sötétség erőinek, azaz nem akar szabaddá válni. Azt olvastuk, hogy az őrült a temetőben lakott, a ruháit letépte, és kövekkel csapkodta magát. Ha figyeltétek, megfékezhetetlen volt, mert a láncokat, amit rákötöttek, azokat is letépte. Igazából egy természetfeletti erő uralta, egy természetfeletti erő volt szükséges ahhoz, hogy a láncokat szétszaggassa. Azt olvastuk, hogy senki nem tudta megfékezni. Tehát amikor természetfeletti erőről beszélünk, akkor meg kell tudni különböztetni, illetve meg kell nevezni, hogy most az isteni természetfeletti erőről beszélünk, vagy a sötétség természetfeletti erejéről. Mert nem mindegy. Tehát mindkét oldalon van természetfeletti erő. Amikor Jézus találkozott ezzel az őrült emberrel, könyörületességre indult. A parancsszava által őt szabaddá tette. Jézus nevében ma is megvan ugyanez az erő és ugyanez a hatalom, ami a hívőknek adatott. Tehát mi is tudunk ugyanígy a sötétség erőivel szemben elbánni. Nagyon érdekes, hogy a szabadulást ez az ember kezdeményezte. Azt írja a Biblia, hogy elébe ment Jézusnak. Most aki nem akar megszabadulni, az nem fog oda menni. Nagyon könnyű megszabadítani azokat, akik hoznak egy döntést a szívükben, hogy egy ilyen befolyástól szabaddá akarnak válni, mentesek akarnak lenni. Viszont akik nem akarnak megszabadulni, azok nem tudnak. Akik meg akarnak szabadulni, azok pedig meg is fognak szabadulni. Ritkán lehet segíteni azokon, akik folyamatosan és akarattal meggyilnak a sötét erőknek. A szabadulása után ez az ember azonnal megváltozott, normálisan kezdett viselkedni. Felöltözött, és tisztán tudott gondolkodni. A 15-ös verset elolvassuk a King James fordításból.
És menjenek Jézushoz, és látták, hogy az, aki az ördög birtokában volt, akiben a légió volt, felöltözve ült, és eszénél volt, és megfélemlének.
Amen. Ez a fordítás kifejezetten rámutat arra, hogy az ördög birtokában volt, tehát birtokolta az ördög. És ez teljes birtoklást jelent. És mit tett utána az ember? Ragaszkodott a szabadítójához. Vele akart menni. Jézussal akart menni. De Jézus azt mondta, hogy ne gyere, hanem maradj itt, ezen a vidéken, és tegyél bizonyságot arról, hogy mit cselekedett veled az Úr. A tízváros azt jelenti, hogy a környéken levő csoportban levő tízváros. Ennek a megszabadult férfinak a saját érdekében el kellett kezdenie az Urat szolgálni. A bizonyság tétele során ugyanis növekedett az új keletű hitében. A világosság felé való előre lépés erőt adott, hogy együtt járjon az Úrral. Ne felejtsétek el, hogy akkor még Jézus nem volt a kereszten, nem lehetett újjászületni, tehát igazából az újjászületéssel az alap hit adagot, hit mértéket nem kapta meg. De amit látott, amit tapasztalt az életében, hogy Jézus mire képes, Isten ereje által, ez a hitét serkengette. Gyakran az új hívőket kell megbízni a legmerészebb feladatukkal, hogy bátran bizonyságot tegyenek arról, amit Jézus értük tett. A régebbi testvérek kell, hogy emlékezzenek arra, hogy Pesten volt egy József, szlovák állampolgár, még szórólapok is voltak itt a kosárban, most már valószínű elfogytak. Rákból gyógyult meg úgy, hogy ő az interneten keresztül nézte az adást, talán Angliában, és a kenet kiáradt. És azt mondta Santos pásztor, hogy neked az az elhívásod, hogy ezzel járjál körbe a világon, és ezt a bizonyságot mondd el. De hosszú bizonyságot mondott. Nagyon rossz értékei voltak. És Isten erre egyszerűen csak, ahogy az adást nézte az internet tévén keresztül, Isten ereje kiárott. Megnyitott a szívét, és befogadta a kenetet, és meggyógyult. Tehát ennek a Józsefnek is az volt a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézus csodálatos munkáiról. Fontos, hogy akik megszabadultak az ördög fogságából, a bizonyságukkal másokat is erősítsenek. Tehát a bizonyságnak az egyik célja az, hogy Isten magasztaljuk ezzel, a másik pedig, hogy a hallgatóságot buzdítsuk és bátorítsuk és erősítsük. Ennek a férfinak a bizonysága, amit a tíz városban elmondott, készítette elő azt az utat, hogy Jézus oda jöjjön a későbbiekben, és szolgáljon az ott levők felé. Ma is hasonlóképpen működik, mert sok esetben a bizonyságok indítják fel akár egy vezető szívét, egy polgármester szívét, hogy ott egy gyülekezet megnyíljon, vagy egy evangélista oda jöjjön arra a területre. Az elmebetegség ma is közvetve, vagy közvetlenül démoni tevékenységnek a következménye. Ennél a gadarai embernél egy gonosz szellem jelenléte okozta az őrültséget. A gonosz szellemet a Biblia tisztátalan szellemnek is nevezi. Mind bukott lények, mind tisztátalan természetűek. A tisztátalan kifejezés a gonosz szellem típusára, és a gonosz szellemnek a fajtájára is utal. Itt olvastuk azt, hogy Jézus ebből az emberből kiűzte a gonosz szellemeket, és nem volt szabad nekik tovább ott maradni. Tehát amikor a gonosz szellemek nem maradhatnak tovább az emberben, egy másik lehetőséget kértek ebben az esetben, hogy kerüljenek az állatokba. Korábbi tanulmányaink során már érintettük azt, hogy a szellemi lények testet keresnek, ez lehet állati vagy emberi test, hogy rajta keresztül ki tudják fejezni magukat. Hogyha gonosz szellemek lakozást vesznek az emberben, akkor az az illető felveszi a befolyásoló démonnak a jellemét és egyéniségét. És úgy fog megnyilvánulni, mint az a bizonyos démon. A démon fajtájára utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy tisztátalan szellem, megparancsolom, hogy gyere ki ebből az emberből. De Jézus a nevét is megkérdezte, és választ kapott. Az ember hangját használta a démon, amikor választ adott, hogy légió a nevem. Ez is sok mindent elárul. Ez a tisztátalan szellem magához hasonlóvá tette ezt a férfit. Ez a férfi mezítelenül járt, követkel ütötte magát, vélhetően mazohista volt. Ha valaki nem ismeri ennek a szónak a jelentését, a fizikai fájdalom által szexuális élvezetet él át. Most ez a démon arra sarkalta, hogy ő ilyet kövessen el. Gyakorlatilag ez egy szexuális eltorzítást okozó démon lehetett. Amint ez az ember szabaddá vált, az elméje normálisan kezdett működni, és felöltözött. Akik megszabadulnak a sátántól és a bűntől, elkezdenek normálisan gondolkodni, és leülnek Jézus lábaihoz tanulni. És ez az ember is akarta követni Jézust. De Jézus egy sokkal fontosabb feladattal bízta meg, hogy tegyen bizonyságot a lakóhelyén és a környékén. Fontos látni azt, hogy csak egy tisztátalan szellem vesz birtokba egy embert, jelen esetben ez a légió nevezetű volt, mert a Biblia egyes számban írja. Itt viszont a légió nem csak a névre utal, hanem a darabszámra is. Az uralkodó démon ugyanis sok más démont vitt magával, hogy ebben az emberben lakozzanak. Néha azt mondják a keresztények, hogy ezt az embert 2000 démon uralta. Helyesen ezt úgy kell tekinteni, hogy egy démon birtokolta ezt az embert, a többi csak oda ment, mert magával vitte őket. Egyetlen gonosz szellem kerítette hatalmába ezt az embert, aki más démonoknak a légióját vitte magával. Ez elég jellemző dolog, hogy a sötétség erői így működnek, hogy egy még hoz magával többet. 1952-ben Jézus személyesen tanította Kenneth Hagint, és elmagyarázta ezeket a dolgokat, hogy ezek hogyan működnek. Ezért egy áldott dolog, hogy mi a Hagenitákhoz tartozunk, és a Kenneth Hagin vonalon tanuljuk az igazságot, az ige igazságát. Azt mondta Jézus, hogy az ez élet sötétségének világbírója az, aki birtokolja az embert. Tehát egy birtokló démon megengedi a többieknek is, hogy bejöjjenek. Ez olyan, mint van egy rablóbanda, van köztük egy specialista, aki ki tudja nyitni az árakat. Egy kinyitja az árat, kinyitja az ajtót, a többieket meg beengedi. Második pontunk. Igei betekintés. És lapozunk a Máté evangélium 12. fejezetében a 43-tól 45-ösig olvassuk az igét. Bízom benne, hogy ezeket a tanításokat a gyakorlatban fogjátok tudni használni, és segítség tudtok lenni sok ember számára, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Amen. Ez az ige sor betekintést ad a gonosz szellemekről és a gonosz szellemeknek a működéséről. A gonosz szellemek örök, bukott lények, azaz gonosz személyiségek. És 3 jellemzőt mondok róluk. Az A pont. A démonok tudnak beszélni. Jézus azt mondta, hogy amikor valaki teljesen a démon birtokában van, az beszélni tud az illetőn keresztül. Tehát az illető hangszálát használja, és rajta keresztül tud beszélni. A B pont. A démonok képesek gondolkodni, és van akaratuk. Itt ugyanis azt olvastuk, hogy a démon eldöntötte, hogy visszatér az előző helyre, ahol eddig volt. Tehát tud gondolkodni. Van akarata. A C pont pedig tudnak kommunikálni más gonosz szellemekkel. Mert mit olvastunk? Azt, hogy vesz maga mellé még másokat, és a kisöpört üres házba visszamennek. Tehát ehhez valamilyen kommunikációról van szükség. Az Efézusi levélben, a 6. fejezetben, 12-13-as verset olvassuk el. Azt azért nagyjából ismeritek, hogy a fegyveres erőknél is vannak beosztások, rangsor, ugyanígy a szellemi birodalomban, a szellemi hadseregnél is van. Akár az angyalokról beszélünk, akár a sötétség erőiről. Efézus 6:12-13.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent evégezvén megállhassatok.
Amen. A 12-es versben van egy rangsor. És ezek ellen nem boxkesztyűvel kell menni, hanem imával. Felsorolja. Fejedelemségek, hatalmasságuk, ez élet sötétségnek világbírói, és a gonoszság szellemi magasságban. Ezek rangban egymás fölött állnak. De a 13-as versben pedig látjuk Isten gondoskodását, mert azt mondja, hogy vegyétek fel Isten szellemi fegyverzetét, hogy ellen tudjatok állni, és ezek a hatások benneteket ne érhessenek. Ha tovább olvassátok otthon, ott le vannak írva a szellemi fegyverzetek, most más irányba haladunk tovább. Ez a rangsor egy bizonyos fokú intelligenciát, értelmet jelez. Azt is tudjuk az igéből, és tapasztaljuk az életben, hogy az ördög kitartó. Nem adja fel, mert a kiüzetése után megpróbál visszatérni. És ebben is kezdek nagyobb világosságot kapni. Nemrégen hallottuk a pesti tanításban azt, hogy imádkozzunk azért, és tiltsuk meg, hogy visszatérjenek. És bizony az igében is, amit most olvastunk, itt benne van, hogy vissza akar térni. Folyamatosan próbálkoznak, hogy helytelen dolgok elkövetésére csábítsák a keresztényeket, vagy pedig betegséget és gyengeséget okozzanak. A Biblia azt mondja, hogy az ördög körbejárja a földet, keresve kit nyelhet el. Aki becsukja az ajtót, és olyan okos, mint a mesében a kismalac, hogy a farkas nem engedte be, akkor az védelem alatt van. Tehát arra kell figyelnünk, hogy vissza akar térni. Hogyha egy tünet, mondjuk egy fejfájás hetenként, két hetenként visszajön, akkor nem azt kell mondani, hogy nem gyógyultam meg, hanem azt kell felfedezni, hogy próbálkozik visszajönni az ellenség, és rátenni ugyanazt a tünetet, ami eddig volt. De valakinél ez úgy működik, hogy különböző helyeken jelenik meg, nem ugyanaz a fajta tünet jelenik meg. Tehát ámon kell tartani azt, figyelembe kell venni azt, hogy az ellenség vissza akar térni. Ezért nem csak ellenállni kell, és leállítani a gonosz munkáit, és elparancsolni, hanem meg kell tiltanunk a visszatérését is. Ezt a hatalmi imáinkat tudjuk megtenni. Megint tegyünk különbséget, hogy elveszetteknél, Krisztus nélkülieknél, illetve az új teremtésnél hogyan működnek ezek a dolgok. Hogyha egy elveszettből, egy Krisztus nélküliből űzik ki a démont, ott az írások szerint, ahogy láttuk, igyekeznek visszatérni. Mert az a ház üres. Ebben az esetben is ugye még a kereszt előtti eseményekről beszélhetünk, tehát nem volt újjászületés, Jézus nem lakott az emberek szívében. Nem lakhatott az emberek szívében. Viszont egy újjászületett embernél két eset lehetséges. Jézus beköltözik a szívébe, de hogyha nem tölti fel igével a szellemét, kívülről a sötétség erői elnyomhatják. Ha viszont feltölti igével a házát, a szellemi házát, akkor az ördög Jézust látja benne, és ellen tud állni a kísértőnek. A csecsemő hívőket gyakran megpróbálja az ördög rávenni arra, hogy térjenek vissza a rossz szokásaikhoz, amit korábban műveltek. Ezért kell az igén meggyökerezni, és alapot venni, hogy a hívők ellen tudjanak állni ördög minden cselvetésének és munkájának. Megnézzük, hogy honnan vannak a betegségek. Az apostolok cselekedetei 10.38-at olvassuk el. A Biblia elmondja világosan, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ezt meg is tette.
A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele.
Amen. Amen. Jézus kigyógyított meg? Akik az ördög elnyomása alatt voltak. A betegség szerzője a sátán, a gyógyulás szerzője Isten. Ilyen egyszerű a képlet. Tehát a betegség és a gyengeség a sátáni elnyomásnak a következménye. A gyógyulást követően sok esetben az ördög megpróbálja visszatenni a tüneteket. Ilyenkor kell hatalommal Jézus nevében ellenállni. És Jézus nevére neki el kell szaladnia, fejvesztve. Tehát nem elégséges elparancsolni egy gonosz szellemet. Meg kell tanítani a hívőket az igére, hogy hogyan tudjanak megállni az ördög ravasságával szemben. Efézus 6-os fejezetben a 10-11-es verset olvassuk el.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
Amen. Milyen erő szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk állni a sötétség erőjével szemben? A saját erőnkre van szükség, vagy Isten erejére? Egyértelmű, hogy Isten ereje hatalmasabb, mint a mi erőnk. Mi erőnk az véges. Mi hamar feladjuk. És öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Tehát Isten gondoskodott rólunk, hogy mi fel legyünk fegyverezve. Szellemi fegyverekkel, nem fizikai dolgokat kell érteni ez alatt. De Isten gondoskodott, mert tudta, hogy erre szükségünk lesz. Tehát gondot kell fordítani arra, hogy a szentek befogadják az igét, és megismerjék, hogy kik ők Krisztusban, és milyen hatalmuk van Jézus nevében. Filippi levélben olvassuk el a 9-es és 10-es verset. Olvassuk a 8-astól a 10-esig.
És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Azt mondja a 8-as vers, hogy Jézus engedelmes volt, mert engedelmesen megvalósította, beteljesítette azt a megváltási tervet, amit Isten kidolgozott, hogy az embert visszaállítsa az Édenkertbe, ahonnan kiesett. És az engedelmességéért Jézust felmagasztalta. Ezt olvassuk itt a 9-es versben. És Jézus egy olyan névvel rendelkezik, amelyre minden térdnek meg kell hajolni. A minden alatt értjük a menny, tehát az angyalok, a földön az ember, és lent a mélyben a sötétség erőinek. Térdet kell hajtani. És ezt a nevet nekünk adta. Tehát Jézus nevében mi ellen tudunk állni. Ezt természetesen tanulmányozni kell mélyebben, és vannak ehhez tanítókönyveink is. Tehát hatalmunk van Jézus nevében. Hogyha nem vezetünk be óv intézkedéseket, nem imádkozunk hatalommal, nem építjük be az igét a szellemünkbe, akkor azt olvastuk az előbb a hosszú igesorban, hogy az illetőnek 7-szer rosszabb lehet az állapota. Mert amikor visszatér az a démon, akkor még hoz magával gonoszabbakat. A hívőknek el kell foglalniuk a hatalmi helyüket Krisztusban, ez pedig a győzelem helye és a diadal helye. Mert Jézus legyőzte az ellenséget, lefegyverezte, megbénította, a talpa alá helyezte, és nekünk ott kell tartanunk. Nekünk ennek a győzelemnek, amit Krisztus nekünk adott, érvényt kell szereznünk. És az Efézus 2:6-ban olvassunk még igét, az utolsó igénket.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Amen. Azt azért tudjuk, hogy Jézust miután felemelte az Atya a jobbjára, Jézus a hatalom, a világegyetem legmagasabb pontján ül. De mi is vele ott ülünk, akik befogadták Jézust. Tehát az a hatalom épp úgy hozzánk tartozik, mindegyikünkhöz külön-külön. Tehát Jézus magasan a fejedelemségek, a gonosz erők és a hatalmasságuk felett van, mert Isten felmagasztalta őt az engedelmessége folytán, és mi is vele együtt ültettünk, az a hatalmi helyünk. Tehát Jézussal a mennyben ülünk, a hatalom helyén, és onnan tekintünk le a sátánra. Tehát ezt a képet próbáld magadban megőrizni, hogy nem a sátán van fölötted, hanem te a hatalom helyén ülsz, és onnan tekintesz le a sátánra, akit már Jézus legyőzött, lefegyverzett és megbénított. Halleluja. Békesség van a szívetekben, így a végére? Muszáj ezekkel a területekkel foglalkozni, mert ennélkül nem lehet győzedelmes életet élni, ha nem ismerjük fel az ellenséget. Halleluja. Folytatjuk legközelebb. A Biblia tanulmányozása közben olyan kérdésekre is válaszok érkeznek, amelyek menet közben merülnek fel. Volt egy olyan kérdés, hogy hogy van ez a gonosz szellemnek a visszatérése, amikor Jézus bennünk lakozik. És igazából a tanításban hallhattátok, de kiemelem még egyszer, hogy különbséget kell tenni, hogy valaki nincs újjászületve, ott be tud menni a szellemébe, és birtokolni tudja, de hogyha valaki újjá van születve, akkor is vissza tud térni, hogyha nincs az igével felfegyverkezve, de csak kívülről tudja elnyomni, illetve az elméjét tudja befolyásolni. Tehát a szellemébe nem tud visszamenni, mert ott Jézus van. Úgyhogy köszönjük az Úrnak, hogy ilyen világosságot, kijelentést ad a Krisztus teste számára. A Biblia szerint most kézrátétellel fogunk imádkozni, mert Jézus azt hagyta meg, hogy a hívők tegyék a kezüket a többiekre, a gyülekezet tagjaira, és aki beteg, az a kézrátétel során képes meggyógyulni, mert Isten ereje árad ki ilyenkor. Ezt követően pedig, ha tünet próbálna visszajönni, akkor meg kell dorgálni, és el kell parancsolni a Jézus hatalmas nevében. Mert ma is hallottátok, hogy Jézus nevére mindennek térdet kell hajtani. Még a térdfájásnak is, és a mindenféle a tünetnek is térdet kell hajtani, csak használni kell ezt a nevet. És működik, higgyétek el. Egy nap mindenre nem kerülhet sor, de azért egy mondatban említem ezeket a kenetes kendőket, ruhadarabokat. Imádkozzunk felettük. Isten ereje tárolódik, mint az akkumulátorban az áram, és hétközben, amikor nincs gyülekezeti alkalom, akkor ezt otthon használhatjátok is, a pályó testrészre átéltitek, mert az Isten ereje ki fog áradni. És a kenet végzi el a munkát, a kenet tesz szabaddá, ezt írja a Biblia. Tehát ennek ez a lényege és ez a célja. 15-én Pesten a tanítás címe Egy a közben járó. Isten úgy mutatta ki a szeretetét a világ felé, hogy Jézusnak testet alkotott. Jézus bűn nélkül született meg, majd a feltámadáskor ő lett az első szülött, és általa mi is újjá születhetünk, és mi már újjá is születtünk. Az evangélium Isten szeretetéről szól, amely kinyúlt az elbukott ember felé. Ha mi ő benne maradunk, akkor elváltozunk, és őhozzá kezdünk hasonlítani. És ez a legnagyobb jutalom a Földön. Isten számít ránk, hogy hirdessük az evangéliumot, és buzgónak kell lennünk ebben, mert nagyon sok elveszett van még kint a világban. Az Ószövetségben Isten neveit, jellemvonásait a Biblia kijelenti. Jézus egy új nevet hozott, ez pedig a gondviselő Abba atya. Az Abba szó azt jelenti, hogy édes apuci. Tehát amikor befogadtuk Jézust, akkor egy ilyen családi kapcsolatba kerültünk Istennel. Amikor a Szent Szellem által könyörgünk, akkor garantáltak a megoldások. Isten is hozott egy új nevet, Jézust, amit felmagasztalt az engedelmessége folytán, és nekünk Isten példáját kell követnünk. Ha ő felmagasztalta Jézus nevét, akkor nekünk is fel kell magasztalni. A név kulcs az uralkodásban, mert erre a névre térdet kell hajtani mindennek. Hogyha időzöl a néven, ha hívod a nevet, mondogatod, hogy Jézus, 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 akkor kitisztul a légtér körülötted, megváltoznak a dolgok, és az angyalok megoldásokat hoznak. Egy hívő számára nincsenek reménytelen helyzetek, mert Jézus neve a probléma fölött van. Csak nem mindegy, merre nézünk, fölfelé nézünk, vagy lefelé nézünk. Merre görbül a szánk, fölfelé, vagy lefelé. Ha felmagasztalod Jézus nevét a probléma felett, akkor a problémák el fognak törpülni a szemedben. Merülj alá a szeretetben, mert az ő jelenlétében nem maradhat meg a gonosz, nem maradhat meg a tünet, nem maradhat meg a fájdalom. Isten magasztalása egy kulcs az áttöréshez. És említeném Pálék esetét, amikor be voltak börtönözve, és éjfélkor dicsérték Istent. És Isten természet feletti módon kiszabadította őket. A magasztalással mennyei dimenzióba emeljük fel a helyzeteinket, azaz Isten trónja elé. Hogyha a névben hatalmat veszel a problémáid felett, az megtöri az ellenség erejét. Amikor Jézus neve megy elől, az igák megtűnek. Megvan írva a győzelmed, mégpedig az, hogy a folyékony szeretet megfizette az árat. Tudjátok, mi a folyékony szeretet? Jézus vére. Amen. A felmagasztalás által meg tudod ragadni a megoldásokat. Akinek a szíve azonosul Isten természetével, az Szent Szellemtől vezérelt lesz, és hasonlóan ösztönösen fogunk cselekedni, mint Isten. Isten is mindig csak ad. Adta a fiát. És amikor mi azonosulunk Istennel, akkor mi is ilyen önzetlenül adakozóvá válunk. Akarunk tenni a másért valamit. Minél jobban megismerjük őt, annál jobban fogjuk szeretni. És egyre jobban fogjuk szolgálni őt, és ettől semmi nem tartott vissza. Mi vagyunk a világ világossága, nekünk a világ felé világítanunk kell, és így meg fogják látni a másságunkat, és ez egy ajtó lesz az evangelizációra. Jelensd ki, az ellenségnek nincs bennem semmilyen. Halleluja. A világosság elnyeli a sötétséget.
A világosság elnyeli a sötétséget.
És a világosság beborítja az utamat.
És a világosság beborítja az utamat.
Amen. Isten bennünket visszaemelt a megváltás során arra a helyre, honnan kiestünk. És az eredeti terve szerint bennünket megkoronázott az ő dicsőségével. Krisztus a közbenjáró Isten és ember között. Senki más. Hogyha a szeretetet figyelmen kívül hagynánk, akkor elsodródunk az igazságtól. Döbbenetes változást hoz az, amikor valaki találkozik a szeretettel. Az isteni fajta szeretettel. Magával Istennel. Erről lesz majd a Ságvári újságunkban egy-két bizonyság, akik ezt átélték. Ha engedjük áradni a szeretetet, az felemészti a szívünkben a nem odavaló dolgokat. Amikor Isten megsokal valamit, akkor a nagy hirtelen cselekszik. Isten a nagy hirtelen Istene, és így csodákat tud hozni. Gondolj arra, amikor amikor a damaszkuszi úton Sault meglátogatta. Leesett a lóról. Nem kergette többet a keresztényeket. Gondolj arra, amikor a felházban várták a Szent Szellem kiáradását. Ott is azon, hogy nagy hirtelen. Az Úr magára veszi a szenteket ért sértéseket, megjegyzéseket, mert Pál esetében is ezt látjuk, hogy amit tett a keresztényekkel, üldözte, meggyilkolta őket, ő legalábbis börtönbe vitte őket, Jézus ezt magára vette, mert azt mondta, hogy miért üldözöl engem? Hát hogyha egy keresztényt valaki bánt, akkor gyakorlatilag Jézus bántja. A világosság elnyelte Pál gyűlöletét a keresztények iránt, azonnal átadta magát az Úrnak, az Úr szolgálatának pedig nagy jutalma lesz. Az Úr kegyelmes volt, ott volt a megbocsátás Pál irányába, elfogadta Pál szívének a kiigazítását, és nekünk így kell viszonyulnunk az ellenségeinkhez. Amikor megáldjuk az ellenségeinket, akkor ugyanaz a világosság, ugyanaz a dicsőség fog rájuk áradni, mint Saulra a damaszkuszi úton. És az életüket ez a dicsőség fogja megváltoztatni, és megfordítani őket helyes irányba. Amen. Egy rövid részt kiidéztem, ezt szeretném felolvasni a múlt heti vasárnapi tanításból. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, gyere és kövess engem. Aki engem követ, az nem járhat a sötétségben. Aki engem követ, azokról Jézus meri állítani, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti fogtok ezzel a világossággal világítani ennek a világnak. Mondja a Biblia, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Akármerre nézel, először azt fogod meglátni, amely hegy tetejére épült. Ugyanígy van a mi világosságunkkal, hogy megyünk a világba, és ragyogjuk ezt a világosságot. Ha Jézust követjük, akkor a világ meg fogja látni ezt. Olyanok leszünk, mint a hegyre épített város. Mindenki meglátja, hogy ők mások. Máshogy beszélnek, máshogy cselekednek, és fel fogod ébreszteni a világ figyelmét, hogy vajon mi az a más, ami benne van, ami annyira más, mint amit megszoktunk a világban. És ez a másság ad egy ajtót arra, hogy ők kérdezzenek, nyitott szívvel forduljon feléd, és te Jézusról beszélhess nekik. Amen. Halleluja. Két imádságra hívunk benneteket egy nagy gyorsasággal, nagy hirtelenséggel. Nem árt, hogyha megerősítésképpen elmondjuk közösen is. Van ott fent egy ország, ezt hallatszik az énekben, és Jézus vár ránk. Egy imára hívlak meg benneteket, én mondom az imát előre, és kérlek, hogy csatlakozzatok hozzá, és mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus,
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus,
legyél az én Uram,
megváltom és gyógyítom.
Jézus,
te vagy az én Uram,
megváltom és gyógyítom.
Én meg vagyok váltva,
újjászülettem
Krisztusban,
az ő szent vére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Pál apostol azt tanítja a római levélben,
hogy ha a szívünkben hisszük, és a szánkkal kimondjuk a Krisztusba vetett hitünket, akkor újjászületünk, üdvösséget nyerünk, és Jézus beköltözött a szívünkbe. Istennek van még egy ajándéka, ez pedig a Szent Szellem, és a Lukás 11.13 azt mondja, hogy nem kell semmi más tennünk, csak kérnünk kell. Következő imádság van a segítségünkre. Mennyei Atyám,
a Te
ígéd
alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent Szellemet,
töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemmel,
keresztelj meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat,
és megkereszteltél a Szent Szellemmel,
Jézus nevében,
beteljesedtem,
csordultig teljes lett a szívem,
a Szent Szellemmel,
ennek jeleként,
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
A Szent Szellem örökre bennem él,
velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Köszönöm szépen, foglaljatok helyet.
Köszönjük a figyelmeteket, jó szíveteket.
Akkor egy szeretett költ kérünk szépen, és az áró énekünket elénekeljük.